Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni utolsó előtti vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk János első levele második fejezetében, a 24. verstől a 29. a következőképpen. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok. Ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz és nem hazugság. És ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Már most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a héten jelent meg egy internetes újságcikk, igen, megható történettel. Ebben egy daganatos gyermeknek az volt a kívánsága, hogy kedvenc ünnepét otthon tölthesse el. Csak hogy az orvos jól tudta, hogy ezt már nem éli meg. Ezért összefogott az egész kisváros, és előbbre hozták a karácsonyt a számára, hazahozták a kórházból egy-két hétre, földíszítették a házat, a várost a házuk elé, hogy az ablakból láthassa, mert kijönni nem jöhetett. Egy nagy karácsonyfát állítottak, és ilyen módon ünnepelték. És ahogy erről az akcióról értesültek a világ mindenféle táján emberek, rengeteg helyről érkezett számára üdvözlő karácsonyi képes lap. Tehát összefogott szinte mondhatni az egész világ ezért a gyermekért. Egy másik történet szerint Amerikában egy repülőgép járatot töröltek azért, mert egy vakot leszállított róla a kapitány. A légi kísérő arra kérte a gépbe szálláskor, hogy hát a vakvezető kutyáját azt az előtte levő ülés alá fektesse be. Igen ám, de hosszú volt a tétlenség, ott álltak még a repülőtéren a kifutó előtt, hosszú ideig, egy órán keresztül, és hát a kutya már megunta ezt a tétlenséget, hát hogy kutyául érezte már magát ott a szék alatt, és inkább bebújt a gazdája lába alá, az ő üléséhez. És amikor rászóltak, hogy parancsolja vissza a kutyát, akkor ez az ember nem engedelmeskedett, így végül a kapitány visszafordította a repülőt, a beszállópontig elmentek, kitették ezt a vakembert. Amikor felfogták az utasok, hogy mi történik, akkor tiltakoztak, a kapitány jól lehordta őket is, és a vége az lett, hogy mindenki leszállt a repülőről önként, szolidaritásból ezzel a vak emberrel, és így az egész járatot törölni kellett aztán. Mindkét cikknek a kommentelői, akik megjegyzéseket fűztek hozzá, fölvetették azt a kérdést, hogy hát vajon nálunk kiállnának-e így az emberek egymásért, összefognának-e így egy ügyért? Valóban meghatóak ezek a történetek, mégis van fontosabb kérdés annál, mint hogy vajon Magyarországon is elképzelhető lenne ilyesmi. Nekem inkább az a kérdés jutott eszembe többek között már erre az Isten tiszteletre készülve is, hogy vajon amilyen lelkesen összefogtak az emberek az ohiói Port Clintonban, úgy hirdetik-e igen-ilyen lelkesen az evangéliumot? Miközben a halálra készülő fiú utolsó földi élményét igyekeznek megtenni, hogy teljesüljön ez a kívánság, és mindent mondhatni megmozgatnak érte, Addig vajon mit tesznek azért, hogy ez a gyerek János szavaival Krisztusban maradva halljon meg? Ő benne legyen, és ő benne maradjon. Hiszen hát ettől függ valójában, hogy megmarad-e számára az örök élet a halállal szemben. Tehát ha nem, akkor bizony bármilyen nagyszerű is ez az összefogás, mégis hiába valók az erőfeszítések. Miért van az, hogy az embereknek kell ugyan a karácsony külsősége, kell a hangulat és kell az ünneplés, de idézőjelben a belsősége, a lényege az mégse kell. Pedig hát enélkül hiába hangoztatják, hogy hát az időpont az nem olyan fontos, bármikor lehet karácsony. Hát valóban nem az időpont a fontos, hanem a Krisztus, akinek az ünnepe az. És az a fontos, hogy benne legyünk, és benne maradjunk. Ehhez képest minden más lényegtelen, és a hősi erőfeszítés, az előbbre hozott ünnep, és minden más háttérben marad ehhez képest, mert ezek valóban emberileg nagyon szépek, és tényleg az embernek szinte összeszorul a szíve a történet kapcsán, de azért egy másik hiányérzet mégis ott feszül. Hogy van-e ennél tovább? Van-e annál tovább, hogy látjuk, hogy a gyermek élete végéhez érkezik? És miben gondolkodunk utána? Milyen reménységünk van? Hiszen éppen reménység vasárnapja van, az apostol is beszél a bizalom reménységéről. Hát mi él a mi szívünkben ezzel kapcsolatban? Amikor itt kell hagynunk magunknak is a világot, de valóban még rettenetesebb, amikor a gyermekünknek kell itt hagyni ezt a világot, akkor mi az, ami élteti bennünk mégis a reményt? Az, hogy előbbre hoztuk a karácsonyt, vagy az, hogy hát szolidárisak az emberek, és leszállnak ezzel a vak emberrel együtt? Vagy van ennél valami több is? Amikor itt kell hagynunk ezt a világot, akkor ezek már lényegtelenné válnak. Az utolsó karácsony, még ki tudtuk-e szorítani valahogy? Vagy éppen mellénk álltak-e az emberek? Most már csak az a fontos, hogy megmaradunk-e Krisztusban és igéjében. Az emberi szolidaritásnak igen jó és buzdító példája ez a repülős történet. A teljes utazó közönség, aki leszáll vele. De az igazi kérdés mégis inkább az nem, hogy hazánkban is előfordulhatna, hanem sokkal érdekesebb, hogy az emberek, akik így kiálltak ennek a vak embernek az érdekében, vállaltak hátrányt, elmaradt az utazásuk. Mondhatták volna azt, hogy jó, hát őt letették, de én menni akarok. Nem, ők helyette leszálltak, de vajon mi keresztények vállalunk-e szenvedést, áldozatot Isten fia mellett, akit ugyan nem szállítottak le a repülőről, hanem éppen felküldtek a keresztre. És most hagyjuk a másoknak szegezett kérdéseket, mert valójában ezek se lényegesek. A lényeges kérdés egyenesen a mi mellünknek szegeződik. Hajlandó vagy-e összefogni az Úrral annak érdekében, hogy hirdesd az örök élet evangéliumát? Annak érdekében, hogy Krisztusban maradj. Hogy másokat is arra segíts, hogy ő benne legyenek. Hajlandó vagy-e mindezért áldozatot hozni, vállalni, ha kell a szenvedést, a kiközösítést, a letaszítást? Hogyha Krisztus kiűzik, leszállítják a repülőgépről, vagy bárhonnan, akkor te magad is inkább leszállsz-e vele? Vállalod-e ezt a szenvedést Krisztusért? Reménység vasárnapján miben reménykedsz? Önmagadban? Abban, hogy hát én azért alapvetően mégiscsak jó ember vagyok, vagy jó keresztény vagyok egyenesen, hát nekem mégiscsak egyenes utam vezet az Úrhoz, vagy az Úrhoz. Mi az, ami a reménységünk alapja? Majd csak megúszom valahogy az ítéletet? Ahogyan a múlt heti ítélet vasárnapját is megúsztuk? Hát csak egy esélyünk van, mert csak egy reménységünk van. Krisztusban lenni és benne megmaradni. De hogyan lehetséges ez? Ezt is feszegeti az apostoli ige hirdetés. Úgy mondják, hogy gyakorlat teszi a mestert, és teljesen természetesnek tartjuk azt, hogy ha valaki valamiben ügyes akar lenni, akkor az gyakorlással jár. Menjen az mondjuk egy hangszeren való játszásban menjen az mondjuk egy sportban, elmegyek teniszezni, akkor nyilvánvaló, hogy sokat kell mondjuk szerválnom, hogy azok jól menjenek. Ritka tehetség az, aki csak úgy magától jól tud bármit. Mindig hozzá tartozik a tehetségen túl, mert persze az egy más kérdés, hogy ezt milyen szintre tudja fejleszteni, de önmagához képesti fejlődésben a gyakorlás elengedhetetlen. És mi mégis azt képzeljük, hogy ez a keresztény életben nincs így. Hogy ott nem kell gyakorolni, nem kell naponta úgymond edzésekre járni, és sok áldozatot hozni, ahogy ezt sportolók megteszik, mert hát a keresztény élet az csak olyan könnyedén megy nekünk. Az apostol arról beszél, hogy bizony ez fárasztó, ez megterhelő. Nem csak az úszodába kell lejárnom reggel hajnalban mondjuk, ha én úszó vagyok, vagy valami vízisportot űző, nem csak a teniszpályára, vagy a focipályára, és ki tudja, még a birkózó csarnokba kell elmenni, és nem csak az iskolába kell naponta elmenni ahhoz, hogy fejlődésem legyen a tanulásban. Hát így van Isten igéjével, azért, hogy ő benne maradjunk. Napi erőfeszítéseket követel tőlünk. Hogy olvassuk is Isten igéjét, hogy elgondolkodjunk azon, amit ő üzen nekünk. Hogy megértsük azt. Hogy magunkban azt érleljük, hordozzuk, és ha úgy tetszik, megéljük. És az a terror cselekmény, ami az ének választásban nyilvánult meg, az talán mindenkinek érthető, hiszen ez az ige szakasz ezzel a kulcsszóval, hogy ő benne maradni, az János evangéliumára rímel. Ott a 15. fejezetben a szőlőtő, ez a versszak, tehát az oka az ének választásnak, a szőlőtőben mondja ugyanezt szinte Jézus, hogy akkor teremtek csak gyümölcsöt, ha bennem maradtok, ha belőlem szívjátok az életet, most mondhatjuk így is, hiszen az örök életről szól most az apostol ebben a levélben. Ő benne megmaradni, belegyökerezni, és ő belőle szívni az éltető táplálékot. Ez jelent gyümölcs termő életet, és egyáltalán ez terem életet számunkra. Az olvasók tehát maradjanak meg abban, és mi is, mint igehallgatók persze, ami a kereszténység kezdetétől van, hiszen János nem másról beszél, nem arról beszél, hogy amit kezdetben hallott az ember, hát az maradjon meg, tehát ami az ő életében volt a kezdet, hanem hát világos, hogy itt János, mint apostol, arról a kezdetről szól, amit ők Jézussal éltek meg. Egészen oda kell visszamenni. Nem az a fontos, hogy megmaradjak itt a magam helyén, mondjuk a gyülekezetben abban, ami kezdettől számomra volt. Nem az a fontos, hogy megmaradjak egyszerűen mondjuk abban, amit a reformáció hirdetett kezdettől, hanem az az igazi, hogy egészen oda menjek vissza abba a kezdetbe, amit Isten adott Jézusban. Ha úgy tetszik, még egy kicsit persze tovább is mehetünk majd, hiszen Jézus, mint aki a teremtésben résztvevő Isten fia, azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen egészen a teremtésben levőkig kell visszamenni és abban megmaradni, de most természetesen a keresztény üzeneten belül egyelőre az új szövetségi kezdetekre utal az apostol. Ehhez naponta kell táplálkoznunk igéjével, ahogyan, hát ez triviálisan a mindennapi életben az ételekkel megtesszük. És aztán egy nagyszerű ígéretet fűz hozzá, mert az az ígéret, az az örök élet, mondja. Az egyházi év végéhez közelítve, és jövő héten az utolsó hetet megkezdve, mindig előttünk van ennek a világnak is a vége. Jézus visszajövetele, a görög szóval parúzia. És egy szójáték lehet talán az apostol szavában, amikor arról beszél, hogy megőrizik a reménységet, ami úgy hangzik, hogy parészia. Hát a parúzia reménységét megőrizve figyeljünk arra, hogy Jézus visszatér. És ez rendkívüli a kereszténységben, mert sok vallásnak van valami távlati célja, hogy ezt szeretnénk elérni, ez vár a világra, és ez jön úgymond egyre közelebb napról napra. De nekünk nem arról van szó, hogy valamiféle sors visz minket előre, célhoz. Nem arról van szó, hogy a kozmosz rendje az hozza el napról napra a kiteljesedést, hanem mi arra várunk, akit Jézusban Isten fiaként ismertünk meg. A keresztény embernek személyes jövő várakozása van. Nem valamiféle általánosított személytelen. És ezért maradjunk meg a kezdetben hallottakban. Beszél még az apostol a tanításról, a kenetről, hogy maradjunk meg ugye Jézusban, ahhoz szükségünk van. Ez a különleges szó most itt, hogy kenet, ezt némely csoportok erőteljesebben ki is hangsúlyozzák, de enélkül is a lényeg az világos, hogy a Szentlélekről beszél. Isten kenete, az legyen rajtunk, ahogy felkenték a prófétákat, a papokat, a királyokat Izraelben, és ez nem csak az olajjal megkenés miatt volt érdekes, hanem ez akkor volt igazi felkenés, hogyha Isten lelke volt ott jelen. Hát így mondja János apostol is, ez a kenet, Szentlélek kenete kell ahhoz, hogy mi valóban meg tudjunk maradni a kezdetben hallottaknál Isten igéjében. És erre vonatkozik az, hogy így nem szükséges, hogy tanítsanak minket külön. Ez nem azt jelenti, hogy hát nem kellenek tanítók, akik Isten dolgait tanítják, akár hittanóra szinten, akár most például az ige hirdetés keretén belül, vagy másféle formákon, egyházi képzéseken is, ha úgy tetszik. Hanem ez azt jelenti, hogy nekünk a Szentlélektől tanítottnak kell mindenek előtt lennünk. Mert tanulhat az ember az agyával egész életen át, de semmire nem fog jutni vele. Az örök élet az ilyenfajta ismerettel nem szerezhető meg. János apostol, amikor az ismeretekről beszél, és ezért a tanulásnál is ez jelenik meg, akkor valami sokkal mélyebb dologról, nem az agyamnak a funkciójáról ír, hanem tulajdonképpen a szívemről. Megismerni valakit, az valami szoros közösségbe kerülni. És ezért az ismeret sokkal több tehát, mint egyfajta tárgyi tudás. Hát ezért lehetséges az, hogy ez az ismeret, ez az örök életre vonatkozik. Maradjatok meg én bennem, mondja Jézus a tanítványoknak, és most az apostol is nekünk, maradjatok meg ő benne. Van szükség persze, ahogy mondtam, emberi szinten tanításra is, tanulásra is, hogy másoktól is tanulhatunk sok mindent, de ha a lélek nem tanít minket, akkor ez nem lesz örök életre vezető. És tehát, ahogy említettem, utolsóként a parúzia kerül elő, meg a parrészi, az a bizalom, hogy az megmaradjon bennünk az ő visszajövetelével kapcsolatban, hogy ne rettegnünk kelljen, mint az oltár előtti igében, és ugye annak, akiket Jézus elítél, kárhozatra ítél. Hát az ilyen embernek, aki erre számít, bizony rettegés kell legyen a szívében. Mi lesz velem? És ez nem egy egyszerű földi bíróság, hogy leülök néhány évet, aztán talán szabadulhatok jó magaviselettel. Hát ez az örök büntetés. Hát, hogy bizalmunk legyen viszont az ő jövetelébe, ez ne rettegéssel töltsön el bennünket, hanem örömmel. Hogy várjuk, hogy mikor lesz már végre itt. Hát ehhez ő benne kell lennünk. És nagyon különös, hogy az új szövetségben egyedül ezen a helyen beszél a Szentírás a parúziával, Jézus visszatérésével kapcsolatban. Ilyen egyszerűen csak a reménységről, és nem valamiféle apokaliptikus világvége látomásokról, ahol mindenféle katasztrófa történik. Itt egyértelművé teszi, hogy ennek a lényege nem az, az csak a külsőség. Az lehet, hogy a világi filmek ennyit tudnak, hogy apokalipszis az azt jelenti, hogy világvége, de a szó az valójában, talán tudjuk, kinyilatkoztatást jelent. Hát Isten számára nem az a lényeg, hogy milyen katasztrófák következnek. Az a lényeg, hogy ő fog megjelenni. Az ő visszatérése következik be, és ezért nekünk ez reménységgel jár. Mert egy egészen új életet hoz el hozzánk. És ezért is fejeződik be ez a szakasz úgy, hogy aki az igazságot cselekszi, azaz tulajdonképpen mondhatnánk így, aki Krisztus cselekszi. Mert hát ő az igazság, mondja magáról. Az tőle született. Az tőle származik. A hívő ember Istentől kapta az új életét. De ez nem egyszerűen állapot, hanem valóban folyamat. Ezért nem egyszerűen belecsöppenni kell valamibe, hanem azt mondja az apostol, maradjatok meg benne. Ez folyamatos tevékenységgel jár. Ez nem lehet csak úgy. Hát olyan ez, mint mondjuk a folyóba dobott bot, amit elvisz a víz. Ha ilyen a keresztény életünk, akkor nem sok esélyünk van, akkor eltűnik a reménységünk. Ott folyamatosan árral szemben kell önképpen dolgoznunk, hogy ott maradjunk benne, és mondjuk most a jelképes értelmi tovább folytatva, ne vessen ki aztán a folyó majd a tengerbe. Ha Krisztusban vagyok, mint a szőlőtőn, a szőlővesző, akkor viszont az ő élete áramlik belém. Nem nekem kell ezt kicsiholni, mert ezt nem is tudom megtenni, hanem egyszer megtermi az a szőlő a maga gyümölcsét. Ha ott van a tőkén, akkor egyszer nem tehet mást. Most nyilván abban nem megy bele ez a kép, hogy hát az időjárás és egyéb károkozók hogyan hatnak még a szőlőre, de az alapvető jelenség az ez. A szőlő meghozza a termést, ha a tőkébe gyökerezett, vagy a tőkébe lett beoltva. Ha ő benne vagyok, és ő bennem van, akkor viszont az lesz logikus következménye, mondja az apostol, hogy az igazságot kezdem el cselekedni. Akkor már nem a görbe utakon járok, nem megyek azzal a világgal, ami lehet, hogy nagyon dicsér, ha velük tartok, de az életet nem munkálhatja. Az igazság cselekvésének úgymond a szokása az, ami jelzi magam számára is, de akár a külvilág számára is, hogy én ő benne vagyok. Ezért érdekes és fontos, hogy azzal a tudattal éljük életünket, hogy az Úr bármikor visszatérhet. De ez ne félelemmel töltsön, hogy jaj, mi lesz, ha rajta kap, hanem örömmel, hogy vele találkozhatom. És arra bátorít ebben a szakaszban az apostol, hogy hát a rendelkezésünkre álló időt, tehát használjuk ki. Legyünk ő benne meggyökerezettek, jó sáfárok úgymond ebben a világban, amit Isten ránk bízott, azt végezzük. És akkor majd igaz lesz ránk is az a példázat, hogy hát ha a szolga munkában van, amikor az ura váratlanul hazatér éjszaka, akkor az öröm lesz számára. Akkor nem félni kell, hogy jaj, mikor toppan be, mikor bukom le. Mikor lesz az, hogy elhozza a büntetést? Nem legyen számunkra a parúzia, a parrésziával együtt, azaz bizalommal várhatjuk visszatérő Urunkat. Mert ő benne vagyunk, és ő benne maradunk. Ha ő benne maradunk valóban. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó Krisztusunk, köszönjük neked, hogy te vagy a szőlőtő, akiben megmaradhatunk, akiben beoltattunk. Köszönjük azt, hogy te elhívsz minket a keresztségben, és azt is köszönjük, hogy ezen a napon is keresztelőt hoztál el közénk. Add meg, hogy valódi ünnep legyen családnak is, és a gyülekezetnek is. Add meg nekünk azt, hogy beléd gyökerezve élhessük a napjainkat örömmel és bizalommal, várva a te érkezésedet, várva azt, hogy te megjelensz ebben a világban, hogy te övéidet, tieidet magadhoz öleled. Ad nekünk napról napra ehhez igédet, hogy a te szent lelked tanítson minket, és add az éltető nedvet, amely örök életre vezet. Ámen.